Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kún. Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Köszöntöm mai vendégemet, Novák Jánost.
Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Azt mondja rólad a lexikon, ebben a sorrendben, ahogy mondom, Novák János csellista, zeneszerző, rendező, színházigazgató.
Ez teljesen korrekt, Eddi.
Teljesen korrekt. Ez a csellista, meg utána néztem, hogy Gordonka tanári diplomát szereztél a Zeneművészeti Akadémián. Hogy választja valaki a csellót? Ez egy középutas megoldás, hogy nagyobb, mint a hegedű, de kisebb, mint a nagybőgő?
Ez sokkal mélyebb, úgyhogy ha ezt elkezdem mondani, az egy családregény. A lényeg az apám volt, aki főhivatása szerint fülorgégész volt, aztán audiológus szakembere volt a MÁV kórháznak, de világéletében csellista szeretett volna lenni. És hát ő nagyon jól csellózott, a háborúból is úgy jött haza, meg a hadifogságból, hogy saját maga által faragott csellóval játszott a hadifogságba, aztán itt a maradék pénzén vett egy hangszert, szóval ez több volt, mint szerelem. Valami olyasmi volt, hogy számára, ami a világon legjobb lehet, az a csellózás. Tehát ha megszületik a fia, mit kívánhatna a fiának, ami a világon legjobb, csak is az, hogy legyen csellista. Tehát ez teljesen logikus volt az ő részéről. Meg is álmodta még mielőtt megszülettem, hogy ketten csellózik. Tehát ő csellózott egy magas szőke fiatalemberrel, akiről gondolta, hogy valószínűleg a fia lesz, és elvette tőle a csellót, és azt mondta, hogy apa, ezt így kell játszani. Tehát ez voltam én, még mielőtt megszülettem volna. Aztán hosszú ideig ez úgy tűnt, hogy ez az álom teljesülhet, mert már egész kiskoromban csellót kaptam. Ugyanahhoz a tanárhoz vittek el, aki Perényi Miklósból is csellistát csinált még gyerekkorában, Zsámboki Miklósnak hívták, nagyon jóba is keveredtek a szüleink a Perényi családdal. Tehát szinte töretlenül ment a dolog, különleges tehetségként vettek föl még a konziba, de aztán a dolog ott a konziba egy-két tanárváltás után így a kamaszkorommal együtt kapott egy kis gellert, mondhatnám, hogy lefékeződött. Ebből aztán az lett, hogy éppen időben felvételizni tudtam. Tehát volt egy olyan tanár, aki szeretett, az elment, volt egy olyan tanár, aki nem szeretett, az amiatt én majdnem abba hagytam, és aztán végül kifogtam egy olyat, akinek sokat köszönhetek, aki egy kicsit visszaterelt a csellistaság felé. Így aztán nem az akadémiára vettek föl, hanem a tanárképzőbe, és hát akkor jöttek a véletlenek sorai, sorozatai, ami a színház felé sodort. Mint csellistát először, aztán tulajdonképpen a csellistaság, illetve a színházi zenélés csinált belőlem zeneszerzőt, viszonylag elég hamar komoly feladatokat kaptam zeneszerzőként is, aztán ebből jött a filmzene, körülbelül ezzel egy időben a Cseh Tamással kezdtem el együtt zenélni, ahol megint fontos szerepe volt a csellónak, hogy kézbe volt, és ez a mai napig is meghosszabbította a csellistaságom. Aztán, mikor már 25. színháznál voltam, egy váratlan lehetőség nyílt előttem, hogy egy évig Münchenben, az ottani zeneakadémián tanulhattam művészképzőn, ahol megint szerencsém volt, egy olyan tanárt fogtam ki, aki nagyon szeretett, és ha rajtam múlik, még ma is ott csellózok valamelyik nagy zenekarába Münchennek. De addigra már elkészültek az adidalaim, és abban reménykedtem, hogy ezeket majd a Latinovics is el fogja énekelni, ezért jöttem haza, mire hazajöttem, ő már nem élt. De addigra már Cseh Tamás fölvette az első lemezét, ahol a dal pont az a dal volt, amit a Latinovicsnak írtam, mielőtt elutaztam. Szóval ilyen vadregényes dolgok, amik egyik a másikat erősítette. Aztán az első rendezésem is adidaloknak köszönhető volt, mert a Balassi Szavalókör, mint zeneszerzőt fölkért, hogy csinálnak egy adiestet, és adom el a dalaimat. És mi alatt folytak a próbák, elkezdték azokat az ötleteket csinálni, amit én hirtelen kitaláltam, és egyszer csak azt mondták, hogy jó, hát ezt akkor te rendezted. Surányi Ibolya volt, aki azt mondta, hogy János, magát annyira megszerették ezek az egyetemisták, hogy tavasszal csinálunk egy gyerekdarabot, rendezze meg maga. És mondtam, nem, hát én egész gyerekkoromban utáltam a gyerekdarabokat, eszem ágában sincs ilyet, mit csinálni. És akkor jött az ő felszabadító mondat, ami azt mondta, hát akkor ne olyat csináljon, amit utált, hanem csináljon olyat, amit szeretne. Ez egy ilyen pályamódosítást is jelentett, ez persze csak évek múlva derült ki.
Na most ebben a kerek monológban akkor eljutottunk a csellótól a színházig, de akkor, ha jól értem, akkor az édesapád vágyképében a színház az nem szerepel.
Nem.
És ha te soha nem lázadtál egy percig se a cselló história ellen, akkor lehet, hogy voltaképp ez volt egy valamiféle menekülő útvonal. A menekülés talán erős szó ide, de hogy nem legalábbis tudom. Egy saját verziójú.
Az, hogy mindenfélét kitaláltam, ami nem a csellózás, az egyértelmű. Tehát kerámiáztam, az, hogy verseket írtam, ez természetes, gondolom, így kamaszkorba. Rajzolgattam, tehát mindig újságot szerkesztettem, például egy nagyszerű osztálytársammal, aki azóta Bostonban magyar kultúratasé, és talán a legtöbbre vitt az ismerőseim közül, mert ennek az egész fellendülésnek, ami a informatikához kapcsolódik, annak az ő ügyvédi irodája volt végig a tanácsadója, tehát az összes milliárdosnak a vagyonát, azt a vele való együttműködés alapozta meg Amerikába, Bostonba. De vele újságot szerkesztettünk előre címmel, és stencillel nyomtatták ki, amit az állami ünnepeken el kellett zárni. Nagyon vicces volt és szórakoztató. Én a kis színeseket írtam, és a Skifi sorozatot, amit nagyon erősen befolyásolt Feketének a Ilmarinen Kéksziget című regénye, annak alapján írtam egy saját regényt, az ment ott folytatásokba.
És az előre cím az megtévesztésről szolgált, mert emlékeim szerint az egy ilyen úttörő köszöntés.
Hát baromira úttörők voltunk, és ez az egész dolog úgy volt engedélyezve, mint úttörő újság.
Értem, tehát akkor ez egy ekte úttörő újság.
Abszolút, hát, de azt írtunk bele, amit akartunk, tehát, és ilyesmiket szerettünk volna. Uh-huh.
Eljutottunk hamar oda, hogy rendezel olyan színház gyerekelőadást, ami nem egyezik azzal, ami neked a rossz emlékeket okozta gyerekkorodból. És aztán pillanatok alatt eljutottunk 1992-ig, amikor is az Állami Bábszínházból kivált egy színházi csoportosulás, ez lett a Kolibri Színház, és ennek lettél te az igazgatója. Na most ez mégiscsak új volt akkor, hogy egy színházat igazgattál.
Hát nagyon
is. Hogy volt ez, pályázás?
Abszolút pályázás volt, és abszolút ilyen dupla vagy semmi alapon. Tehát előtte már kicsit ebbe beleszagoltam, akkoriban indult ez a pályázás. Esküszöm, mikor mondták, hogy a Márta Pista egykori évfolyam társam, az benne van egy kuratóriumban, ebből egy szót nem értettem. Nem tudtam, hogy ennek miért kellene örülnöm, vagy ez miatt mit jelent, hogy ezek döntenek, meg hogy pályázat. Fogalmam se volt az egészről. És nem is nagyon érdekelt akkoriban. Ami érdekelt, az a gyerekszínházzal egyszer megpróbálkoztam, és akkor még amikor talán először nyert Messner János, de ebben sem vagyok biztos, de ott emlékszem, hogy még a második fordulóban Levente Péter mellett még az én nevem is fölmerült, de aztán ez elaludt, és nem is baj, mert végül is az szóval jobb, hogy így alakult az élet. Aztán nagyon sokat pályáztam a televízióban, amikor ilyen mindenféle műsorokra lehetett pályázni, és akkoriban valóban kibejártunk a televízióban, rengeteg műsor volt, szinte nem is lehetett tudni, hogy éppen mi a dolgunk. Volt, hogy zeneszerzőként hívtak, volt úgy, hogy szerepelni kellett, volt úgy, hogy zenészként szólt valaki, akár a Cseh Tamás, akár a Márta Pista, vagy bárki, akikkel együtt dolgoztunk. Ilyen kalandos, teljesen véletlen, ami most eszembe jutott, hogy egyszer a Cseh Tamás mondta, hogy menjek el már helyette valami szinkron stúdióba, felszereltem magam az összes hangszerrel, itt aztán most el is akadtunk, mandolintól a gitáron át, a lant és a cselló, mindent összepakoltam, elvittem, szépen behurcolkodtam a film stúdióba, és mondták, hogy hát nem kell, mert énekelnem kell, mondom, ne hülyéskedjenek. De ez a Gyaloggaló című film, és hogy én leszek a lantos. És benéztem, és komoly zenészek ültek, mint zenekar, akik engem kísértek, rettentően megijedtem. Mondtam, hogy itten súlyos vodka felkészítések kellenek, hogy ebbe a dologba egyáltalán bele tudjak vágni. Így aztán első között voltam, aki megnézte a Gyaloggalopot, és hát az első pillanattól kezdve nagy rajongója lettem, és talán az első színházi adaptációt is a Kolibri tűzte műsorára, amit 6 évig játszottunk, és igazán sok minden jó barátot szereztünk a színháznak akkoriban ezzel a produkciónkkal. Tehát itt a véletlenek véletlenre léptek, és akkor az én pályázásom meg hát arról szólt, hogy valaki szólt, hogy a főváros külön fogja meghirdetni a két színházat, ami most Budapest Bábszínház, és azt, ami most Kolibri, de nincs kialakult elképzelés, hogy ez mi legyen. A fiatalok szeretnének nagyon leválni, mert azok már szeretnének valami újat csinálni, és az, aki közvetített, Székely Endre, azt mondta, hogy szerinte a fiataloknak kéne egy vezéregyéniség, mert amúgy, mint csapat, nagyon jó, és érdemes lenne velük valamit elkezdeni. És mikor megnéztem a lerobbant épületet és valamilyen bulit, amit csaptak ezek a fiatalok, hát nem voltam nagyon lelkes, nem nagyon bíztam abba, hogy ez érdemes, de akkor volt valami elképzelésem, már írtam 4-5 pályázatot, hát gondoltam, beadom. És még emlékszem, hogy találkoztam is valami kávéházban, ahol éppen konzultáltam két későbbi dramaturggal, Kárpáti Péterrel és Fábri Péterrel, ilyen helyesírási hibák kijavítása céljából. Akkor láttam a szomszédasztalnál föltűnni, akkor éppen kurátorkodó Márta Pistát, hogy pályázok, és mondtam, nem mutatom meg, mert úgyse bízok abba, hogy támogatna, tehát teljesen fölösleges, ezzel most itt barátkoztunk. És valóban teljesen váratlanul egyszer csak előkerült a nevem, egyszer csak ott ültem, az vérfagyasztó volt, mert nem volt társulatom, az épület ott volt, és nem volt elválasztva két intézmény. Tehát a két újonnan kinevezett igazgatónak volt a feladata, hogy leváljon, egy költségvetést csináljon, verbúváljon egy társulatot, csináljon egy műsort, és mindösszesen 2 évre voltam kinevezve. Tehát az egész vérfagyasztó volt. Szerintem normális ember ezt el se vállalta volna, de szerencsére én nem láttam át ezeket a buktatókat, amik előttem voltak, és belevágtam, és valóban elkezdődött egy olyan beszélgetés, hogy mindenkit fogadtam, aki beszélgetni akart velem. Egyébként egy ilyen nagy beépített szekrény volt, Sztálin összessel, ami már akkor sem volt korszerű, de nem volt, aki kidobja, mert annyira nem lakott ott az irodában senki, hogy az szerintem az utolsó 10 évben ott porosodott. Aztán én is úgy benéztem, hogy alacsony plafon, pici helyen, mondom, úristen, mert hány percet lehet itt elviselni? Hát ezt rosszul satszoltam meg akkor.
Ugye ez 92-ben volt, az 22 évvel ezelőtt. Igen. Hát ha nem is vagy a lista élén, mert az alig, hanem a Bálint András, aki a legrégebbi fővárosi színház igazgató, de biztos, hogy dobogón vagy ezzel a...
Talán még a Messzene János is előz. Ha ő nem is Budapesten kezdett, hanem Győrbe, de azért az se volt egy kis falat, úgyhogy ő nyugodtan azt hozzászámolhatja az éveihez, de valóban benne vagyok abban a fél tucatban, aki szóba kerülhet.
Említetted Márta Istvánt, aki akkor kuratóriumban volt, aki szintén zenésztársad is volt neked.
Egyébként jártunk a Konziba, ő rögtön zeneszerzőnek készült. Én akkor még vadul csellóztam, és nem voltak ilyen zeneszerzői ambícióim még.
Mert hogy eszembe jutott Cseh Tamásról is, akit említettél, és úgy gondoltam is, hogy megkérdezem, hogy úgy jöttél-e ide a stúdióban, mint én villamossal, mert ha igen, akkor nem, te nem úgy jöttél,
hogy eljöttél-e a szobor mellett. Az avatásnál ott voltam.
Hasonlít szerinted?
De én azt gondolom, hogy ez a kérdés többféleképpen föltehető, de azt hiszem a hasonlít a legkevésbé érdekes.
De hogy neked felidézél.
Tehát abból indulnék ki, hogy a Cseh Tamás, mi még egy páran ismerjük, adjál magunknak még 30 évet, és utána lesz egy szobor, egy fiatal ember, aki ott áll egy gitárral, és én azt láttam, hogy amikor elkészült a szobor, és ott a gitár mögött megálltak fiatalok és zenéltek, ez nagyon is a Tamás szellemében való valami volt. A szoborról inkább nem mondanék semmit, mert azt gondolom, hogy utoljára egy szobor mienségét, hogy mennyire hasonlít az eredetire, talán 150 évvel ezelőtt tették föl. Hát ez nem, ennek nem az a legnagyobb baj, hogy hasonlít a Tamásra, hanem hogy nem igazán jó szobor talán. De miután nem vagyok esztétikailag olyan fegyverzetben, hogy én bárkivel ezügyben vívódjak, nem is nyitnám ezt meg. Azt gondolom, ezt emlékből csinálták, nem gondolom, hogy rossz indulatból. Aki megtervezte, annak is voltak szempontjai. Nem, tehát ebből a szemszögből, hogy mennyire hasonlít a Tamásból, hát nem lehet sok jót mondani rá, de azt lehet mondani, hogy ez egy fiatalkori képe alapján készült. Az eredeti tervben indiánként ábrázolták volna őt, annál ez az ábrázolás még mindig sokkal jobb. És a másik, már hogyha felmérem a végső eredményt. A másik, ami hát mindenbe belekötöttek, de még az élőfába is, mert hát Magyarországon valami elkészül, azt a gyűlöletek heves hullámzása indul be, és hát itt a legszebb volt, hogy ez egy balkezes gitár, és a Tamás jobbkezes volt, és hogy ez hogy el van rontva. És akkor szegény felesége a Tamásnak mondta, hogy hát mit lehet erre mondani. Mondom, nagyon egyszerű, ezen a gitáron senki nem fog játszani, ez egy szobor. Hogy zavar, hogy balkezes, nézze szemből, és kész. Hát ezek marhaságok. Tehát marhaságok, de természetesen arról van szó, hogy mindenkinek van egy saját Cseh Tamás képe, és nagyon nem tudom elképzelni, hogy készülhet olyan szobor, amelyik mindegyikünk Cseh Tamás képével azonos lenne. Nem lesz ilyen szobor soha. És ha van egy olyan emlék, ami ráemlékeztet, azt gondolom, az jó dolog.
Jó, most hallgatunk egy kis zenét, és aztán máshonnan folytatjuk majd. Milyen zenét hallgatunk, mit hoztál?
Egy frissen sült produkció. Ez a Macska voltam Londonban, már egy éve játszuk, és szerettem volna, hogy minél hamarabb elkészül a zenefelvétel. Majdnem egy évig tartott, mire összekevertük, összeraktuk, de szeretem, és a sikeres előadásaink egyike, amit nagy örömmel nézek újra és újra, és szerencsére nem csak én, hanem a közönség is.
Van az úgy, hogy az ember 8 évesen néha egyedül van.
Van az úgy, hogy sokszor, van az úgy, hogy gyakran.
Ha az ember apja ezredes,
a katonák laktanyában laknak.
Van az úgy.
Az anyukád meg gyönyörű, csupa láb és kesztyű, folyton öltözik.
Van az úgy, hogy néha, van az úgy, hogy gyakran.
Így hát marad adadus,
marad adadus,
adadus.
Mert jó, ha valaki vezet,
ez jó, ez.
Mert jó, ha valaki szeret,
ez jó, ez
jó. Ha megdicsér,
ha megdicsér,
nem szív semmiért. Az úton átvezet, és ott marad veled, hogy ne maradj magadban.
Ne maradj magadban.
Tudod, van az úgy, hogy a macska azt hiszi, hogy az élet csupa fény és tejföl. A gazdát cirógat, a pocakot tele
van. Van az úgy, hogy néha, van az úgy, hogy gyakran.
Aztán mégis egy napon kizökken a világ, a gazdát nem jön többé, elfelejt.
Legunnak és elkerdetnek, le is út, fel is út. Milyen az ember, nem kell.
Inkább esőben, ködben, fagyban csatangolsz magadban.
Mocsoltam magamban, mocskoltam. Mocskoltam magamban, mocskoltam. Mocskoltam magamban, mocskoltam. Mocskoltam magamban, mocskoltam.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Novák János a vendégem. Kicsit átvitt értelemben, vagy közvetve Kaposvárról jössz, ahol a héten, hogy milyen nap van ma, vagy a múlt héten, igen. Tehát igen, a napokban igen. Zajlott a gyermek- és ifjúsági színházi biennálé. És azt úgy tapasztaltam, úgy olvastam, úgy láttam, hogy ez minden eddiginél. Ugye 2002 óta megy, azt most viszonylag hamar ki lehet számolni hanyadikon.
Ez most a hetedik, és én rosszul számoltam, mert azt itt kettővel szoroztam be, de nem 14 éve volt, csak 12.
Igen.
Ez a...
Tehát, hogy ez most nagyon, nagyon gazdag, nagyon színvonalas, egyre bővülőbb, 45 előadás volt, 23 versenyprodukció, és azt a hihetetlen számot láttam, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy 2 éve még 9 millióból történt ez a biennálé, és most pedig több mint majdnem 50 millióból. Igen. Amiből az ember arra gondol, hogy Novák Jánosnak, aki a színház, aki a fesztivál művészeti igazgatója vagy főszervezője, hogy hál' Istennek jó lehet az érdekérvényesítő képessége. Ez az egyik gondolat. A másik pedig, ami érződik, hogy valahogy az egész területnek növekszik a presztízse, a jelentősége, a fontossága és az elismertsége.
Igen, hát ezt sok felől lehet közelíteni, de a végeredmény az szerencsére az, amit mondtál. akár onnét is nézhetjük, hogy sok minden párhuzamosan elkezdett egy irányba hatni. Beérett az a tevékenység, amit a Színművészeti Egyetem báb művészképzése jelent. Most már sokadik báb osztály végez, de most már rendezők is, dramaturgok is érdeklődnek ez iránt, a terület iránt. Tehát voltak olyan dramaturgok, akiket még én küldtem ki az aszites kapcsolatok révén Berlinbe, ilyen Next Generation programba, akik lelkesen jöttek haza, és azóta az új báb színházi törekvéseinknek komoly dramaturgiai, Söregi Melinda és Gimesi Dóra írónőként is nagyon komoly teljesítményeket nyújtott az elmúlt években, sok színház dolgozik, de ez mondom egy szál, tehát az, hogy színész utánpótlás van, hogy rendezők végeznek, és az, hogy lényegében a szakma minden területéről meg lehet nyerni embereket arra, hogy velünk együtt dolgozzanak. Tehát az a marginalitás, ami abból adódik, hogy korosztályok szerint bizonyos rétegeknek játszunk, és nem a felnőtteknek, ez oldódni látszik szakmai területeken is. Tehát akár a kritikákat nézem, akár a bemutatóinkkal való érdeklődést és kapcsolatot. Ez a pénzszerzés dolog, amire céloztál, ez meg hát számomra is egy misztikus terület, mert, és megmondom őszintén, hogy nyomasztó is. Tehát ahogy véget ér egy biennálé, és azt mondjuk, hogy na most jó volt, mert tényleg összejöttünk, jó volt, remek volt, elindul előről az egész. És miután a minden terület, ahonnét pénzt remélhet az ember, az költségvetési terület, tehát a következő évben legfeljebb udvarias válaszokat remélhetek, hogy igen, támogatjuk, majd igyekszünk, gondolunk rátok. Aztán eljön a költségvetés, amiben vagy van rá keret, vagy nincs, vagy van pénze a városnak, vagy nincs, és akkor a szándékok elkezdenek lefordítani. És azok a keretek, amit mondjuk megígérnek, valahol 15 milliót, abból egyszer csak lesz 8 vagy 9, a másik helyen ugyancsak ígérnek 15-öt, ott lesz 12, és akkor kiderül, hogy még egy harmadik vagy egy negyedik helyről is jön valami, és egyszer csak ott állunk, hogy egy nagyon vállalható, szép költségvetésű fesztiválunk van, de ha ezt egy évvel korábban tudjuk, hát nem tudom elmondani a különbséget, hogy egyrészt a szervezés mennyivel könnyebben megy, és hát a színvonalban is sokkal egyenletesebben tudjuk a dolgokat megcsinálni. Így megy a sakkozás, hogy az innen jött pénzeket, amik mind címkézve vannak, nagyon szoros elszámolással, hogy tudjuk úgy elkölteni, hogy meg is valósítsuk azt a programot, amit elterveztünk. A másik dolog az, hogy fontos, hogy mindig legyen újdonság. Tehát az, hogy önmagában megismételünk valamit, ami 2 évvel ezelőtt volt, az maga a versenyprogram, hogy meg bemutatjuk azt, amit éppen egy válogató jónak ítél. De azt, hogy milyen egyéb tartalmakkal tudjuk a fesztivált megtölteni, ahhoz már fantázia kell, tehetség és nagyon sok innováció. Most például azt tudom mondani, a Next Generation programunk, vagy a Ne Csak Nézz konferencia, az mind a kettő a saját területén is önállóan is érdekes lett volna. A Next Generation programot Vidovszky Gyuri animálta, kicsit segített neki Németh Ákos is, és a Cupi Dani társulatunkból, mint fiatal művész. Itt az volt a lényeg, hogy egy olyan művészeti egyetemekből való csoportosulást állítsunk az események mögé, akiket fölkészítünk, akik segítenek a beszélgetések lebonyolításában, amit most először úgy akartunk megoldani, hogy nem egy nagyon okos ember nagyon okosakat mond, ami persze elvárás itt is, hanem a különbséget próbálom megfogalmazni, és nyilván ez nehéz, hiszen útközben is nehéz volt elmagyarázni, de szerencsére, ami megvalósult, beigazolta, hogy érdemes volt ebbe belevágni. Tehát éppen német vendégeink voltak ezen a biennálén, volt egy társulat is, a Grips Theater, a Lutz Hübner az egyik legnépszerűbb német szerző, és a Gerta Abbe, aki az egyik legnagyobb elméleti szakember ennek a területnek. És azt mondták, hogy náluk évek óta ezeket a beszélgetéseken két dolog fontos. Ne legyen benne személyeskedés, semmifajta megalázás. De arra rákérdezni, hogy kinek szól, és milyen eszközökkel akart elérni, amit ennél a korosztálynál meg akart fogalmazni. Ez a két kérdés nagyjából elég arra, hogy az ilyen kikérem magamnak, hogy ilyen előadás, hogy született mondatok ne hangozzanak el, amit hát nagyon kedvelnek nálunk. Tehát itt egy másik embert megalázni, valami különös kéjjel csinálják. És a számomra leginkább meglepő, hogy azok az emberek is, akik egy héttel ezelőtt céltáblák voltak, bekerülnek a zsűribe, kis szívük megdermed, és mint a hókirálynő beleköltözne, és ugyanazokat a gonosz mondatokat mondják, amit nem egyszer megkapnak, és akkor tudni lehet, hogy napokig nem alszanak, és rosszul érzik magukat, még akkor is, ha megérdemelték ezeket a gonosz mondatokat. De valahogy, hogy emberi módon is lehetne erről beszélni, ebben azért nincs komoly gyakorlatunk se az egész szakmában. Ez a fajta minta abban segít minket, hogy ami konfliktus van, ezek a fiatalok úgy generálták, hogy kis asztaloknál megbeszélték, ott mindent el lehetett mondani. Utána egy-egy asztal megfogalmazott egy kérdést, behívtuk az alkotókat, és már ezeket a kérdéseket fogalmaztuk meg, tehát mondhatnám, ezek az első indulatok az első 10 percben kioldottak, és nagyon jó beszélgetések voltak.
Nem akkor sikerült ezt a méregfogat így kivenni?
Én nagyon-nagyon úgy érzem, hogy igen, de nagyon sok hiányérzet volt a másik oldalról, aki miért nem volt teljesen megfogalmazva az alapigazságok, amiket hát én azért mosolygok, mert az olyan gyerekes dolog, hogy valaki azt gondolja, hogy 10 perc után, vagy fél óra után valaki egy nagy kerek alapigazságot le tud tenni. Nem, mindenki azt is péntelgeti, amit már előtte is gondolt, és ha nincs korlátja, akkor teljesen mindegy, mi az első produkció, annak kapcsán mindenki elmondja az életét, összeszínházi tapasztalatát, a többiek ott állnak zokog, vagy megy a buszunk, rólunk miért nem beszéltek, sajnos már el kell mennünk. Jaj, hát tényleg rólatok nem is beszéltünk, van itt még valaki abból a produkció? Jó, akkor azt ugorjuk át. Tehát ezek a szakmai beszélgetéseknek hát millió ilyen...
Ezt most elég jól leírtad,
szimptomája a van, szimptomája van, amit jól fel tudnánk együtt idézni. Én szerintem ez egy út, amit felajánlottunk, ami működött, én nagyon boldog voltam tőle. Dicsérhetem, nem úgy, mint a saját lovam, ezt igazából a Vidovszky Gyuri harcolta végig, a pedagógiai részét is, és a gyakorlati részét is, amiben aztán benne volt a Bérces Lacitól kezdve a Sándor Ellig, tehát sokan voltak úgy, akik a beszélgetést vezették, de nekik se volt vétójoguk. Tehát itt a kérdések szerepeltek. A másik, ami a Ne Csak Nézz konferencia, az egy nagyon fontos terület, ennek a Végvári Vika fő atyamester a színházunkban. Ez a színház pedagógia, ő volt az első, akit önállóan ebben a munkakörben alkalmaztak, és 2 évvel ezelőtt már csinált egy konferenciát Kaposváron, azóta konferenciáknak se szeri se száma, ami azt jelenti, hogy egyre fontosabb ez a terület. Tehát azelőtt olyan színházak, akik elzárkoztak az ifjúság elől, ma már nevelési programokban gondolkoznak, és ez nagyszerű dolog. És az is jó, hogy ez különféle, tehát másmilyen a Katona József Színházban, másmilyen a Kolibribe, és kiki a saját repertoár igazítja a pedagógiai tevékenységét is, de azért itt is jó lenne valami majd fajta minőség mellett letenni a garast. Most ugye a Ciborék csináltak egy zseniális fölmérést, ahol kvantitatíve a rendhagyó irodalom órától a színház látogatáson át, a drámapedagógiáig mindent fölmértek, de nagyon-nagyon kerülték, hogy akármilyen minőségügyben állást kelljen foglalniuk. Ez a konferencia abban van zseniális, hogy ez a sokféle műhelyt le tudta ültetni egymás elé, közösen elemeztek dolgokat, és mindenki a saját aspektusából, és azt láttam, hogy ott is remek és nagyon jó hangulat volt, és a definíciókon együtt törték a fejüket, illetve azokon a metodikákon, amiken dolgoztak. És azt gondolom, hogy igen, ez visszatükröződik a törvényekben is, mert az előadott művészeti törvény első fogalmazásában még emlékszem, hogy azért kellett küzdenem, hogy ne csak az legyen, hogy és a gyerekszínházat támogatjuk, hanem a gyerek és ifjúsági színházat. És én emlékszem, hogy vagy 15-ször írtam vissza az ifjúságit, amikor mindig kihúztak, és valahogy aztán valami szerencse folytán benne maradt, mint hogy ma már a nevelési színház, a bábszínház is benne van, és azt kell, hogy mondjam, hogy elvileg ezen ma már senki nem kérdőjelezi azt meg, hogy ezekre szükség van. Aztán, hogy miért van szükség, azért ez szertágozó. Az egyik ugye, amit szívesen rávágnak, akár a politikusok is, hogy a jövő nézőit nevelni. Ezzel az én szkeptikus vagyok, mert ez egy egyszerű PR tevékenység. Tehát a pedagógia örvén azt mondjuk, hogy ne tartson a gyerekeinek órát a problémákról, hozzá a színházban, majd mi megtárgyaljuk fel helyettük, és akkor addig is van egy nyugodt délutánja. Tehát ez egy propaganda tevékenység, vagy PR tevékenység. A másik az talán mélyebb és mélyebb hatású, hogy amikor tényleg a gyerekeknek a leglényegesebb problémáit tudjuk úgy érinteni, hogy ez valami maradandó változást idéz elő, akár abban a közösségben, aki ott járt, akár azokban a gyerekekben. Tehát valahogy az lenne a cél, cél, hogy a színház az a varázslatával hasson, tehát hogy azzal hasson, amilyen egy előadás. És a feldolgozás az ebben segítsen. De még egyszer mondom, egyik funkció se elvetendő. Tehát a propagandára is szükség van, igenis be kell csalogatni, nem csak a fiatalokat, mindenkit a színházba, és abban a reményben, hogy olyan értéket tudunk adni nekik, ami az életüket megjavítja, örömmel telíti. Tehát csupa olyasmi, amiért egyáltalán érdemes színházat csinálni.
Hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk.
Bizonyíték, itt a bizonyíték.
Bizonyíték, hol a bizonyíték?
Itt a bizonyíték.
Bármit mond a messzi jövőt akkor, hinni nem kell, mese a habból. Hiába lódít össze, bort hetet magad, sok beszédnek ki levéből semmi nem marad. Bizonyíték, hol a bizonyíték?
A bizonyíték. Nos jól van, tessék, nézzék, itt te karc, egy bábúba szigonnyal, húzomba bele van. Hat törtös kellett lám, hogy összevarja a kapitány, mert nagy sebet ma marna. Az is igaz, amit a macskákról beszélek, a kis kandúrban ős a hűsi lélek. Ha nem hiszik, hát nézzük meg a zsákot, bizonyítékul mit íme most kitárok. Ez a bizonyíték,
bizonyám, ez a bizonyíték, bizonyám, ez a bizonyíték.
Ez a bizonyíték.
A szád az út, te bólyan!
Megszöktek a macskák, jaj, elpucoltak!
Aha!
Bolyer szirmos és te hófehérke!
Átköldöztek talán egy új mesében! Azt hiszik csak el, mi két szemükkel látunk az álomba, mi éve jelen állunk, csak az igaz, hogy ott fent kék az ég. Erre van csak bizonyíték. Ez a bizonyíték. Erre van csak. Ez a bizonyíték. Erre van csak. Ez a bizonyíték.
Ez a bizonyíték.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután Novák János a vendégem. Nagyon lendületesen beszél, de most megpróbálok visszaterelődni egy-két ponthoz, amiről itt szó esett. A gyerekszínház témájához szeretnélek egy kicsit odafordítani. Említetted itt azt a fejlődés egyik megnevezhető pontjaként, hogy a bábszínész képzés és a bábrendező képzés az utóbbi, nem tudom én, 10-12, tehát valahol ott elkezdődött a Színház és Filmművészeti Egyetemen, de ott te nem tanítasz.
Nem.
Na most...
Bár egy-egy órára meghívtak, tehát volt már precedens.
Te azt, mint színházigazgató, mint gyerekszínházi szakember, érzed, hogy mondjuk a te színházad, a te társulatod egy más iskola, és más iskola a Metzner féle, amelynek nyomán a Metzner János és Csizmadi Tibor tanítanak a főiskolán? Minden a kijövő új nemzedékeken érzed, hogy ők valahogy más, vagy ilyen nincsen ilyen különbség?
Persze, biztos van, én nem szoktam ezen elgondolkozni. Először is, mert van átjárás, tehát nagyon sok stúdiós, aki nálunk kezdett, az elvégezte az egyetemet, vagy kiment külföldre, és aztán folytatja esetleg éppen a Budapest Bábszínházban, egy-két olyan is akad, aki hozzánk jön. Aztán ezek átjárhatóak, ezek a határok, az egyetemet végzett gyerekekből most ketten hozzánk szerződtek, Fehér Dani, Cupi Dani, Andrusko Marcella is több szerepet játszik nálunk, aki időközben a Radnótiba szerződött. Tehát átjárhatóak ezek a dolgok, szerencsére nem frontvonalak, de a nézőpont ez különböző, és amikor egyszer-egyszer meghív Messzer János, hogy valamelyik osztályra beszéljek, én ezt a nézőpontot tartom a legfontosabbnak. Mert ugye van egy olyan szemlélet, és ez mondjuk ne is Magyarországot említsem, például akik Lengyelországban végeznek, van egy lengyel egyetemi tanár, aki rendszeresen jön Kecskemétre, és hát ilyen nagy guruként leesett állal hallgatja őt mindenki. Ő azt mondja, hogy hát nem számít, hogy hogyan hat, mi baromi nagy művészek vagyunk, mind az a lényeg, hogy magunkat kifejezzük, és magunkhoz kell mindenáron hűnek lenni. A gyerek vagy megérti, vagy nem, ha szerencséje van meg, ha pehje van, akkor majd felnő, aztán majd megérti később. Na, én ezzel mélyen nem értek egyet, és alapvetően nem, de nem kell, hogy mindenki velem egyetértse. Én azt gondolom, hogy semmi nem menti azt, hogyha nem tekintjük elsődlegesnek azt a szempontot, hogy kinek játszunk, és miért játszunk nekik. A bábosoknál van egy olyan hit, hogy ez nem csak a gyerekeknek szól, és persze, hogy nem csak a gyerekeknek szól, legyünk őszintén, a mesék sem a gyerekeknek készültek, az eredetileg egy felnőtt műfaj volt, amit leszállt fokozatosan a gyerek kultúrába, de eredetileg a tűz mellett a felnőttek egymás szórakoztatására mesélték ezeket a tarka történeteket. Na most a bábozásnál megvan az illúzió, hogy ez tulajdonképpen felnőtteknek is szól, de ha megnézzük százalékba, hogy egy bábszínház mennyit játszik felnőtteknek, és mennyit gyerekeknek, akkor hát legalább 90% az előadásoknak az, ami a gyerekeknek szól, még ha nemzetközi sikereket éppen a felnőtt előadások hozzák meg egy-egy társulatnak.
Igen, csak azt akartam fölvetni neked, bár lehet, hogy ez egy rendkívül ellenszenves álláspont, de nekem a nézői tapasztalatom az, hogy a gyerekszínházban és a bábszínházban a legzavaróbb tényező a felnőtt, a szülő vagy a hozzátartozó, aki a gyerekkel jön.
Én ezen túl vagyok, tehát én fordítva gondolom a dolgot. Abszolút. Már csak azért is, mert mi gyakorlatunk az, hogy ugyanazokat az előadásokat játsszuk hétközben és hétvégén is, és hétvégén szülőkkel jönnek a gyerekek is. Ugyanazok az előadások más-más arcát mutatják. És én mélyen hiszek abba, és hogy az igazi jó előadás, és hát erre a legnagyobb tapasztalat és a leggyönyörűségesebb tapasztalat a csecsemőknek szóló előadások. Ugye oda nem nagyon küldik be egyedül a gyerekeket, még a bölcsödék nem tekinti hivatásuknak, hogy gyerekeket színházba hurcoljanak, a színházak sem nagyon férnek be a bölcsödébe, mert egyszerűen kicsi hozzá a tér. Tehát ezeket mi hétvégén játsszuk, megjelennek a családok, néha egy gyerekkel akár eljönnek a nagyszülők is. Legelőször leginkább a hitetlenség hozza őket oda, mert nem akarják elhinni, van olyan előadás, ami a kicsiknek szól. Aztán valami csoda történik, és ez a csoda pedig arról szól, hogy a gyerek elkezdi élvezni és nézni az előadást, a felnőtt ezt észreveszi, együtt nézik az előadást, és hát ennyi boldog felnőttet, ami a gyerekek örömén keresztül válik boldoggá, én nem láttam sehol. Persze nem vitás, hogy vannak olyan gyerekelőadások, ahova úgy ül be egy-egy kísérő ember, hogy be van oltva a színház ellen. Tehát mobilozzik, beszélget, néha piszeg a gyerekekre, ami a lehető legrosszabb viselkedés, de mindenképpen kimutatja, hogy őt ez a dolog nem érinti, mert ez valami gyerek dolog, és ő arra van hivatva, hogy idehozza, és hazavigye őket. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb az ilyen, legalábbis a mi gyakorlatunkban, hála Istennek. És a csecsemő színház meg hát arról szól, amiről hát a Viktor Törner a szimbológiának az atya írt, aki törzseknél kutatott, mindenféle szertartásokat vizsgált, és azt vizsgálta meg, hogy azért tudtak évszázadokig ezek a törzsi létezések lényegében hibátlanul megmaradni, tehát nem voltak forradalmak, mert az összes emberi változást, meg éghajlati változást be tudták csatornázni a társadalom működésébe. Tehát egy férfivé avatásnál azt jelentette, hogy valaki, aki addig gyerek volt, az kilépett a gyerekkorból, és feladatokat kellett, meg kellett ölni az ellenséget, vagy a medvét, vagy egy cápát, és akkor visszatagozódott. És ez a kettős szakasz, a mielőtt, tehát már nem gyerek, de még nem felnőtt között volt egy olyan küszöbb szakasz, amikor fölmentették a társadalmi konvenciók alól, neki küzdeni kellett, lopni kellett, stb. Valamilyen feladatot teljesíteni, és amilyen ügyes volt ebben a szakaszban, egy másik szinten tagozódott már vissza felnőttként ugyanabba a társadalomba, mint ahol gyerek volt. Tehát ezek a liminális szakaszok biztosították szerinte azt a szakaszt, amikor hétköznapi státuszunkról átmenetileg lemondunk, valami történik velünk, és aztán visszatagozódunk, ez a színház. Tehát amikor bejön egy felnőtt, szerencsés esetben ő átmenetileg leadja ezt a felnőtt privilégiumát a gyerek fölött, hiszen tulajdonképpen a játékszabályokat az előadás diktálja, akár interaktív, akár nem, és akkor az történik, hogy ő is néző lesz. A gyereket meg fölemeljük a hétköznapi alárendelt helyzetből, tehát őt fölemeljük, a felnőtt átmenetileg lemond a hatalomról.
Végülis egyenrangosodnak?
Egyenrangosság történik, boldogság történik, és a visszatagozódás megerősíti a státuszt. Tehát nem lesz az apa ettől kisebb tekintély, hogy együtt tudott játszani a gyerekkel, és a gyerek sem fogja elveszíteni a fejét, hogy holnaptól közben ő diktál, hanem úgy tagozódnak vissza a hétköznapokba, hogy gazdagabbak, boldogabbak lesznek. És ez így van minden előadással. Tehát az, amikor tömegszerűen visszük a gyerekeket színházba, az azért szomorú, mert a tömeg, akkor úgy kezd viselkedni a gyerek, mint a csürhe, a legrosszabb tulajdonságok erősödnek fel, a felnőtt úgy kezd viselkedni, mint egy rendőr, aki ostorral próbál rendet csinálni, és nem is jut közel hozzájuk a színházi hatás. Ezekben az előadásokban a színházi hatások egész durvák kellenek, hogy legyenek, hogy ezeket egyáltalán valamivel oda tudják vinni a figyelmet. Baromi hangos zene, baromi kierzsősített szöveg, nagyon erős tréfák, tehát nagyon erős kitett mozgások, megalázó szörnyű a színész számára is, a közönség számára is, és hát mindenki a túlélésért harcol.
Mi az ideális szerinted méretben, tehát nézőszámban egy...
Nem tudom. De bármit az ember kijelent, jön a valóság és rácáfol. Tehát például a Csecsemő Színháznál hosszú ideig azt gondoljuk, hogy 50 főnél több az veszélyes. Nekünk eleve volt egy ilyen termünk, nagyszerűen működik. Amikor turnézni visszük, észreveszünk, hogy néha 100-ig, 150-ig elmehet a nézőszám, de ezek olyan pici előadásoknak szólnak. Nem kell messze menni, a Dzsungel Vín az itt van, ugye Bécsben, a MoMA, gyönyörű Black Box színházuk van, kicsi, nagy, egy befogadó színház, kicsit hasonlít a Trafóhoz a működése, de kifejezetten gyerekeknek. És ott például láttam olyan közös előadását ennek a Dzsungel Vínnek, amiben 8 dél-afrikai művész táncolt, 4 nő, 4 férfi, egy 600-as nézőtér, ami arénaszerűen volt, ott ültek a csecsemőkkel az emberek, hát frenetikus volt, gyönyörű volt. A legszebb az egészben az volt, hogy nulláról építették fel a színpadot, ilyen altatókból volt összerakva, nem tudom én, Jó éjszakát, édes hold, ez volt a címe, és amikor nulla volt a színpad, és elkezdték összerakni, behoztak egy deszkát, egy párnát, még egy párnát, a csecsemők dőltek a kacagástól. Egyszerűen nem is értettem, kacaráztak, göcöréztek, valami nagyon élvezték. Amikor jött a produkció, szépen elénekelték, megnézték, megint üres színpad, és megint elkezdtek valamit összerakni. Bomba kacagás, boldogság. Hát, tehát olyan csodák történnek velünk, és azt gondolom, hogy egy színházi alapkutatásra ad lehetőséget, egyáltalán mérhet a színház. Azt nagyon jó föl lehet mérni egy csecsemő színházi előadáson. És azt gondolom, hogy ezek a tanulságok, amikor kamaszoknak dolgozunk, is előkerülnek. Egyszerűen föl kell mérni, hogy a kamasz hol tart lélekben. Tehát nekem volt olyan szöveg, amikor egy előadásunkra azt írták, hogy túl jó ahhoz, hogy fiatalok lássák, mert hogy az igazi felnőtt színháznak kéne játszani, és hát nagyon ritkán szállok vitába kritikussal, de ott írtam egyet, hogy ilyen nincs, hogy túl jó. Én azt gondolom, embernek kell tekinteni a fél éves gyereket is, a kamaszt is, és ahogy különféle problémákkal kell az életünk különféle évtizedeiben megküzdeni, és egyáltalán nem gondolom, hogy egy 40 éves ember problémája az előbbre való, mint egy 30 évesé, és azok a problémák adódnak, azokra az embernek válaszolni kell. Egy francia gondolkodnak van ez a számomra kedves mondás, hogy az ember újszülöttként érkezik életének minden korszakába. Ahány éves vagyok éppen, azokra a problémákkal kell választ adnom, amit a kor diktál, amit az akkori lehetőségek adnak. És azt gondolom, talán a szemléletben az a legfontosabb, hogy ha, és például most azért harcoltam Kaposváron, hogy a legkisebbeknek szólóak is kapjanak üveghelydíjat, és a gyerekek is, és az ifjak is, mert nem összemosható ez a három stílus, viszont ha mindegyiknek a saját korosztályának való megfelelőségében mérlegelek, akkor az díjakkal is el kell ismerni. Nem lehet, hogy többre értékelem az ifjúsági színházat, mint a csecsemő színházat, mert akkor ugyanott tartok, ahol a színház életünk, hogy többre értékelem a felnőtt színházat, mint ami a gyerekeknek szól. Miért? Azok is emberek. Kultúrához ugyanolyan joguk van, és a kultúráladáshoz nem hiszem, hogy kevesebb joguk van, mint egy felnőttnek.
Hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk.
Thank you.
ahol hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Novák János a vendégem, Csalóczky Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Az utolsó felvonásban egy-két ilyen elütő kérdést szeretnék megföltenni neked. Az egyik, említetted az elején, amikor elég röviden, de kereken összefoglaltad az életedet a gyerekszínházigazgatásig, hogy filmzenéket csináltál, és én azt láttam, hogy Gárdos Péter filmes munkásságában az elsőtől, az Uramistentől kezdve valószínűleg te csináltad az összes filmzenét. A mostaniban, ebben a holokausztusban is benne vagy?
Nem, volt egy törés a mi barátságunkban, ami helyreállt, mint barátság, de már nem velem dolgozik.
Értem. Ezt
szomorúan tapasztalnom kellett.
Értem.
Miközben csak jót mondhatok róla, hiszen amikor ő engem ezzel megbízott, messze föl és satszolta a képességeimet. És nagyon érdekes volt, hogy hát akkoriban már azért dalokat írogattam, de ugye ilyen nagyobb hangszereléseket, szimfonikus zenekarra, hát eszemágában se volt. És egy darabig ketten is segítettek egy hangszerelésben nekem, egy darabig a Márta Pista, aztán a Dés László, tehát mikor milyen stílusú dolog volt, néha még a Friedrich Karcsi is belehangszerelt a műzikeljeimbe, ami itt-ott adódott, de mikor jött a filmzene, valahogy egyik se jött rá. Tehát éreztem, hogy eljutottam egy olyan határig, hogy vagy én csinálom, vagy csinálja más, tehát hogy ezt így tovább nem lehet játszani, és akkor szembenéztem a dologgal, és attól kezdve hát ez egy külön boldogság volt, amit leírtam, meg is szólalt, és még nem is szólt rosszul, és hát a régi zeneteremben, amikor beült a szimfonikus zenekar, és a Szélesvásznút kivetítették, és arra játszott a élőbe az egész társaság, hát az alig összehasonlítható boldogság, amikor az ember hallja, hogy amit csinált, az megszólal, és szép.
Hát van egyébként egy csomó ilyen szakmai társadalmi funkciód is. Ja, mondjak még valami eszedbe jutott.
Most Fekete Ibolya kért fel egy filmzenére, és ez nagy boldogság, hogy újra nagy filmre dolgozhatom. Valószínűleg a hónap végén készül a felvétel, úgyhogy megint filmzenére is dolgozhatok, és ez számomra nagy öröm és megtiszteltetés.
Jó, hát örömmel hallom, hogy akkor ez nem szűnt meg. No, tehát hogy egy csomó dolgot még végzel itt szakmailag, társadalmilag. Egyebek közt tagja vagy a Színházművészeti Bizottságnak a minisztériumban, amely egy Vidnyánszky Attila által vezetett talán, vagy ő is tagja, de Fekete Péter, Vasvári
Változott,
Csaba.
Változott, ő kilépett körülbelül egy fél éve, Oberfrank
Pál lépett be a helyére,
és most éppen az elnök a Vasvári Csaba.
Vasvári Csaba, Fekete Péter, ki van még?
Fekete Péter, Vasvári Csaba, Oberfrank és a Dobai Dezső.
Dobai Dezső Függetlenek képviseletében is te. Na most ez nyilván egy felelős testület, és úgy azt gondoltam megkérdezni, hogy ez a munka, ez sikerélményekkel jár, vagy inkább lelki feszültséget okoz az embernek? Milyen tevékenységet
folytatszott? Hát a sikert nem adják lelki feszültségek nélkül. Tehát
lelki feszültségekkel járó sikerek.
Olyan siker nincs, ami mint a langyos vízbe úrik az ember, vagy tejszínhab, és csak a tetejét nyalogatja. Nem, olyan sikert én legalábbis nem tapasztaltam. Itt adott egy többség-kisebbség. A többség az a Teátrumi Társaságnak a három tagja, és a Dobai valamennyire a Függetleneket képviseli ebben a testületben, egyébként Harciassan és Nagy Elánnal. Nekem valahogy úgy jutott, hogy a fővárosi színházakat képviselhetem, és a bábszínházakat. És ezekben úgy érzem, hogy ha az elmúlt éveket tekintem, tehát összköltségvetését tekintve a fővárosi színházak költségvetése nem lett kevesebb, tehát nem lett átosztva valami más
tehát
szempont
pénzért
szerint.
Pénzért harcolsz tulajdonképpen.
Hát mi másért? Uh-huh. Hát mi másért? És ugyanez a fontossága a bábszínházak életben maradásának is vidéken, és összes ezzel kapcsolatos kérdés, ami előkerül, ebben a grémiumban meghallgatnak, és respektálják a véleményemet. Tehát nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy igenis sikeresnek ítélem az ott létemet, miközben csomó olyasmi történik, kuratórium összeállítások, egyebek, amikben nem nagyon van beleszólásom, azon kívül, hogy elfogadom a többség véleményét, mert ez többnyire előfordul, hiszen a kuratóriumok összeállítása az tulajdonképpen ebben a többségi helyzetben alakul ki.
De olyan helyzet nem volt, amikor úgy érezted, hogy na most azon gondolkodom, hogy felállok-e és itt hagyom ezt?
Nem volt olyan helyzet. És azt gondolom, hogy amúgy a személyes viselkedése a kuratóriumi társaknak rendkívül barátságos és emberi, tehát mindaddig, amíg ők meghallgatnak engem, és egyáltalán valami véleményt képviselni tudok, addig azt gondolom, hogy én semmi szín alatt nem elégedetlenekedhettek, nem boríthatom fel az asztalt. Amikor kineveztek, óriási felzúdulás volt pesti színházi körökben, az összes létező, akkor még létező budapesti színházigazgatók több levelet írtak, hogy nincs pesti színházigazgató a grémiumba, aztán ugyanezt megírta a Magyar Színházi Társaság, mind a kettőnek tagja voltam. Ugye egy kicsit rosszul esett, hogy ugyan már nem tudom, akkor is már 20 éve Pesten voltam, mint gyerekszínász, de nem számítottak maguk közé, miközben köztük öltem. Aztán itt volt egy rövid kis sértődésem, de ez is elcsitult, mindenki azt mondta, hogy sok sikert, és támogatnak. És így a színházi berken belül igenis vannak átosztások, és igenis vannak preferenciák. Ezek a preferenciák a művészszínházak irányába és a társulatok irányába hatnak. Én ezeket a preferenciákat elfogadom, egyet is értek velük, még akkor is, hogyha ez mások érdeksérelmével jár, és bizony ezek az emberek akkor engem nem szeretnek. Én még akkor is, ha harcolok értük, de hát miután ez négy fal között történik, hát vagy elhiszik, vagy nem.
No, olyan embernek tűnsz, akinek nagyívű tervei vannak. Mondj valamit, amit szeretnél megvalósítani.
Kisívű terveim vannak. Az egyik, a kisívű az, hogy pályáznom kell újra a Kolibri Színházra, és ezt én is szeretném megpályázni megint, és szeretném folytatni a munkámat. Ez valamikor nyáron esedékes. Ez nekem fontos, tehát nem hiszem, hogy van most ennél fontosabb tervem. Ezen kívül hát a maga a színház rengeteg feladatot ró rá, most fejeztük be a biennálét, hamarosan utazunk az Aszites Világszövetségnek a világ konferenciájára, ami most Varsóban lesz. Ott egy workshopot is rám bíztak, ahol a gyerekek és a színház és a zene, tehát a zene szerepe a gyerekszínházban, ez a téma. Ez a Small Size együttműködésnek a bemutatkozása keretében lesz alkalmam egy workshopot tartani. Aztán ahogy visszatérünk, lesz egy turné a Csecsemő Színházi Darabunknak Németországba, és egy japán meghívás is őszre, tehát ezek csak úgy mellékesen folynak, közben készítjük elő az őszi Kaposvári, az őszi Kolibri Fesztivált, ami a Jókai téren zajlik menetrend szerint. Nagy szomorúságunkra most már pár éve Kemény Herik nélkül, de hát végül is minden ilyen fesztivál alkalmat jelent arra, hogy rá is emlékezzünk, aki ennek a fesztiválnak az alapítója volt. Aztán jönnek a premierek, és hát eközben persze a filmzenét is szeretném jól megírni. Ami úgy háttérben van, és nem annyira tudott, hogy nagyjából az első Adi estem óta, ami a 25. színházban volt, még a Cseh Tamás énekelt benne, meg Zala Márk, meg Pelsőci Laci, a Papadimitriu Attila, tehát sok régi barát szerepelt benne, azok évről évre gyarapodnak ezek az Adi dalok, és néha alkalom adódik rá, ezekből énekelek is egy párat. Most például a Cseh Tamásra való emlékezés az arra is lehetőséget adott, hogy összeálljunk hárman, négyen a régiek közül, és a Kolibribe volt januárban egy olyan előadás, ahol ez a kísérő zenekar játszotta a Tamás dalait, ahol én énekeltem a cselló mögött, és amit a Tamás mellett nem tudtam nagyon cselló mellett énekelni, itt most majdnem egy órán át ez sikerült, és jó érzésekkel töltötte nem csak engem, hanem talán azokat is, akik hallgatták.
Hát köszönöm szépen Novák Jánosnak, hogy eljött.
Köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és mindenkinek kívánom, hogy jöjjön a Kolibri Színházba. Felnőttként és gyerekként is jó érzés, jó élmény.
Az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is.